Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Azonosítatlan drónok miatt szombat hajnalig órákon át le volt zárva a hannoveri repülőtér feletti légtér, közölte a repülőtér szóvivője. A péntek esti korlátozás 21 óra 47 és 0 óra 16 között volt érvényben, ami jelentős fennakadásokat okozott a légiforgalomban. 7 érkező járatot más repülőterekre, köztük Paderbornba, Brémába, Düsseldorfba és Frankfurtba irányítottak át. 2 további járat nem tudott leszállni Hannoverben, ezért az onnan induló szombati járataikat is törölték, ezek Frankfurtba és Párizsba közlekedtek volna. A Hannoverische Allgemeine Zeitung német napilap értesülései szerint először egy közeli modern repülőtér térségében észleltek egy drónt, mintegy 80 méteres magasságban. A lap szerint körülbelül egy órával később legalább 2 drón megközelítette a hannoveri repülőteret. Szakadékba zuhant egy autóbusz a pánamerikai autópálya guatemalai részén a nyugati Sololá tartományban. A balesetben legkevesebb 15 ember meghalt, további 19 pedig megsérült, közölték szombaton a helyi hatóságok. A pánamerikai autópálya az amerikai kontinens 14 országán halad át, mintegy 30 ezer kilométer hosszan, Alaszkától egészen Argentína déli részéig. A szombati baleset Sololá tartományban történt egy olyan szakaszon, ahol a sűrűköd gyakran megnehezíti a közlekedést. Németországban több baleset történt a lefagyott utakon. Vasárnap kora reggel a kelet-németországi Szászországban a rendőrség már 32 balesetet regisztrált, és máshol is voltak balesetek. A fővárosban, Berlinben sokan kerültek a sürgősségi osztályra különböző csonttörésekkel a jeges útviszonyok miatt, számolt be a Tagesspiegel újság. A német meteorológiai szolgálat szerint a csúszós körülmények vasárnap még fennmaradnak, különösen az ország középső részén. Hazánk nemzeti park igazgatóságainak munkája kiváló példa arra, hogy a teremtett világunk ösztönös szeretete és tudatos védelme hogyan kapcsolódik össze a fejlesztéseken, a programokon, látnivalókon és az ökoturizmuson keresztül, közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető a Magyar Távirati Irodához eljuttatott minisztériumi összegzés szerint hangsúlyozta, a környezeti és energiahatékonysági operatív program plusz megvalósítása 2025-ben új korszakot nyit Magyarország természetvédelmében. A 10 nemzeti park igazgatóság számára elérhető 42 milliárd forintos keretből 59 projekt indult el, amelynek célja csaknem 100 ezer hektáron javítani a természeti környezet állapotát. A nemzeti parkigazgatóságok ma már a hazai ökoturizmus legfőbb letéteményesei. Évente 1,6 millió regisztrált vendéget fogadnak, 1000 fős szálláshálózat és 1000 kilométer hosszú tanösvényrendszer áll rendelkezésre, emelte ki az Agrárminisztérium. Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni, előre kell gondoskodni azok megváltásáról, közölte a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT. A társaság közleménye szerint a 3,5 tonna feletti ösztömegű járművek által használt Hugo rendszerben 2025. december 31-én 23 óra 15 perctől várhatóan 2026. január 1-e 14 óra 15 percig nem lehet majd folyószámla egyenleget feltölteni és viszonylati jegyet vásárolni. Ezért fontos, hogy a fuvarozók a technikai átállást megelőzően a január 1. napjára tervezett úthasználatukhoz igazodva töltsék fel Hugo egyenlegüket. A szolgáltató közleménye szerint e-matricát sem mindenhol lehet majd venni új évkor. December 31-én 23 óra 15 és január 1-én reggel 7 óra 15 között a viszonteladók csak egy részénél, a nagyobb benzinkút hálózatok töltőállomásain és az online e-matrica viszonteladóknál lesz erre lehetőség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerátállás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni, ezért az útdíj használati jogosultságot érdemes előre megvásárolniuk. Híreink végén az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, nagyrészt derült lesz az ég, legkésőbb az északkeleti harmadban csökken a felhőzet, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, majd nyugatira délnyugatira fordul. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Képmás címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
And now the end is near, and so I face final curtain, my friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain, I lived a life that's full, I've traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through. Without exemption, I planned each charted course, each careful step along the byway and more. much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I hid it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved and cried. I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I found it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has none to say the things he truly feels.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Maurice Ravel pályáját mutatjuk be. A francia zeneszerző 1875. március 7-én született. A spanyol határmenti Ciburban látta meg a napvilágot, anyjától a baszk hagyományok a spanyol zene iránti életre szóló rajongást kapta örökül. Svájci mérnök feltaláló apjától a kitartást és a pontosságot tanulta meg. Kiskorától tehetségesen zongorázott, 13 évesen már komponált és felvették a párizsi konzervatóriumba. Nevét 1902-ben a Paván egy infánsnő halálára című zongora darabja tette ismerté, melynek később a zenekari átiratát is elkészítette. A zongora művet 1899-ben még konzervatóriumi növendékként komponálta. A darab címe több félreértésre is alkalmat adott. Volt, aki az infánsnőt enfánnak olvasta, s a művet egy halott gyermek emlékére írt zenének hitte, és általánosan elterjedt az a nézet, hogy a paván gyászzene. Mindezeket az állításokat maga Ravel cáfolta, hangsúlyozva, hogy egyáltalán nem gyászzenét akart komponálni, hanem csupán a paván lejtését szerette volna felidézni, a mozdulatokat, ahogy egy régi hercegnő annak idején táncolhatta. És óvta a zongoristákat a túl lassú tempótól. Az infánsnő halott, nem a paván. A paván a 16. század egyik legnépszerűbb, páros ütemű, lassú, méltóságteljes udvari tánca, amely Ravel mellett sok más 19. és 20. századi zeneszerzőt is megihletett, Delibétől Furénát, Benjamin Brittenig. Ravel pavánja a reneszánsz tánc metruma mellett visszaidézi annak egyszerű formáját is. A régi paván ugyanis a legtöbbször három azonos hosszúságú részből állt, s mindhárom rész variáltan megismétlődött. A zongora darabot a zeneszerző 1910-ben írta át kis zenekarra, azaz fafúvókra, kürtökre, hárfára és vonósokra, s ma mindkét változat a legnépszerűbb, legtöbbet játszott művei közé tartozik. A zenekari paván kezdetén különleges hangszín kombináció, pianissimo, kürt dallam és pengetett vonós kíséret idézi meg a régmúlt időket, s a hangszerelés a mű ismétlődő részeiben a variálás egyik legfontosabb eszköze lesz. A darabot a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában hallják, Kóródi András vezényletével.
Thank you.
Ravel hihetetlen stílusérzékkel és mesterségbeli tudással lontotta szerzeményeit, de a siker mellett a csalódásokból is kijutott a bohém, társaságot kedvelő fiatalembernek. A konzervatóriumban töltött 14 esztendő alatt 5-ször próbálta elnyerni a fiatal zeneszerzők rangos kitüntetését, a római díjat, de egyszer sem sikerült. Szembe kellett néznie a plágium alaptalan vádjával is, nevével kapcsolatban gyakran emlegették Debussy szerzeményeit. Ami nem csoda, hiszen Claude Debussy követőjeként lépett az európai zenei élet porondjára, s ezért sokan nevezik őt post-Debussy Jánosnak is. Korai szerzeményeire vitathatatlanul hatást gyakorolt a zeneszerző, de gyorsan kialakította saját stílusát. A két komponista barátsága meg is szakadt. Az egymás iránti tiszteletet éles versengés váltotta fel. Ami a 20. század nyugat-európai zenéjét illeti, tudjuk, hogy a modern zene tággyűjtő fogalom, amelyben legalább két nagy réteget kell megkülönböztetnünk. Az első korszak a romantika feloldását végezte el, a második pedig, teljesen új alapokról kiindulva, mint egy tabula rázát teremtve próbált, új művészetet felépíteni, szinte mindent előről kezdve. A két réteg határvonalául az 1920-as évek elejét jelölhetjük meg. A polgári társadalom első katasztrofális válságának időszakát Európában. Ez a határvonal azonban nem merev. Az első kor művészi jelenségei átnyúlnak a másodikba. Ugyanaz a zeneszerző aktív részese lehetett mindkét korszaknak, mint ezt például Puccini, Ravel, Richard Strauss és mások esetében is láthatjuk. A második impressionista nemzedék, amelyhez Ravel is tartozott, 1900 táján jelent meg az európai zenei életben, s meglehetősen rövid idő alatt már konzervatív álláspontot képviselt a század tízes éveinek új áramlatai mellett. Ravel bizonyára nem tartozott a legnagyobbak közé, de örökségét, Debussy örökét művészi becsületességgel használta fel, és zenéjének szépsége maradandó érték az utókor számára. Külföldön is hangversenyezett, Budapesten 1932-ben filharmóniai szerzői est keretében dirigálta egyik zongora versenyét. Pályája egyik csúcsának a Szergej Gyagilev orosz balettjének írott Daphnis és Chloé című balettjét tartják, amelyet 1912-ben mutattak be. A komponálás csak lassan haladt, mert a zeneszerző, illetve a koreográfus Michel Fokin és a díszlettervező Leon Bakst koncepciója gyökeresen különbözött egymástól. Ravel ugyanis az ókori görög világot a 18. századi francia rokokó festők szemüvegén keresztül az ő kifinomult, elegáns modorukban szerette volna felidézni. A darabot végül 1912. júniusában mutatták be a Châtelet színházban, langyos fogadtatás mellett. A színpadi műként kevéssé sikeres Daphnis és Chloé zenéje, Ravel életművének egyik legfontosabb alkotása viszont hamar megtalálta a közönséghez vezető utat. A komponista által készített két zenekari szvit közül különösen a második vált igen népszerűvé, s a teljes balettzene is sokkal gyakrabban szólal meg a koncertpódiumon, mint szcénikus formában. Maga a zeneszerző koreografált szimfóniának nevezte művét, amelynek formai konstrukcióját kevés számú alapmotívum fogja egybe. Az egyfelvonásos balett három jelenetből áll. A jelenetek között azonban nincs éles határvonal, a hallgató a művet folyamatos eseménysorként érzékeli. A nagy létszámú zenekarban két hárfa, cseleszta és sokféle ütőhangszer szerepel, s a műben a hangszeres zenészek mellett fontos szerepet kap a szöveg nélkül a színfalak mögött éneklő vegyes kar. A kompozíció egyik legvonzóbb eleme a varázslatos hangzás, amely már az első pillanatokban rabul ejti a hallgatót. Most hallgassák meg a második szvit harmadik tételét, melynek címe Mindenki tánca, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának és énekkarának előadásában Lehel György vezényletével. Ravel rendkívül termékeny zeneszerző volt. Komponált zenekari műveket, nem egy balettja maradt fent, legismertebb közülük a nálunk is gyakran műsoron szereplő Bolero, valamint a már említett Daphnis és Chloé. A háború alkotói válságba sodorta, anya halála miatt kedélye elborult, csak a 20-as években talált ismét magára. Zongorára négy kézre írta a Lúdanyó meséit, amelynek később balett változatát is elkészítette. 1922-ben mutatták be Muszorszkij egy kiállítás képei című zongoradarabjának zenekari átiratát, amely az ő hangszerelésében lett igazán ismert és népszerű. Következzen most ebből a műből egy részlet, a Kijevi nagykapu, előadja a Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényel Németh Gyula.
Thank you.
Zenekari darabjai közül legismertebb az 1928-ban bemutatott Bolero, amely Ida Rubinstein felkérésére balettzenének íródott. A műben ugyanaz a dallam ismétlődik újra meg újra, zseniális hangszerelésben. A témát egyre több hangszer, végül már az egész zenekar crescendo játsza. Később önironikusan jegyezte meg Honeggernek. Csupán egyetlen mesterművet alkottam, a Bolerót. Sajnos ebben nincs zene. Hallgassuk most meg a művet a Philadelphia zenekar előadásában Ormándi Jenő vezényletével. Ravel karmesterként a világ számos országában vendégszerepelt. 1928-ban sikeres turnén vett részt az Egyesült Államokban, ahol barátságot kötött George Gershwinnel, akinek hatására zenéjében megjelentek a jazz elemei is. A sors iróniája, hogy míg fiatal korában modernizmusa miatt támadták, utolsó alkotói periódusában többen divatja múltnak és megalkuvónak nevezték. Visszavonultan, magányosan élt Párizs közelében, kertjét művelte és egzotikus macskákat tenyésztett. Így vallott magáról. Egyetlen szeretőm a zene. Nekünk, művészeknek nem való a házasság, mert alig ha nevezhetnek bennünket normálisnak, életvitelünk pedig még annál is abnormálisabb. 1932-ben autóbalesetet szenvedett, amelyből felépült ugyan, de titokzatos betegség támadta meg. Bal agyféltekéjének működése összeomlott, életének utolsó 5 évében súlyos beszédzavarban, afáziában szenvedett. Béna kezével még egy hangjegyet is képtelen volt lejegyezni, pedig zenei képzelete működött. Állapotán agyműtéttel próbáltak segíteni, de az operáció következtében 1937. december 28-án Párizsban elhunyt. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Thank you. Kedves hallgatók!